26. fejezet. A bábjátékossal történt mulatságos kaland folytatása egyéb igazán nagyon jó dolgokkal egyetemben. Mind elnémultak, minden szem a hősre irányult. Vagyis a bábszínház nézői a gyerkőc ajkán csüktek, mert csoda dolgokat vártak. Egyszerre doppergés, trombitaharsogás és ágyúdörgés hangzott fel a színpad mögött, de a zaj rövidesen elült. A siheder pedig emelt hangon így szólt. A kegyelmetek szeme előtt lepergő igaz történetet betűről betűre a francia krónikákból merítettük, és spanyol románcokból, mik a nép közt szájról szájra reál a gyerekek kedvencei. Arról szól, hogy Dangai Ferosz hogyan szabadította meg hitvesét, Melisendrát, aki Spanyolországban a mórok fogja volt. Számuszenya városában, ami akkor Zaragóza volt. Íme itt láthatják kegyelmetek, hogy Gongai Ferosz most éppen sakjátékkal foglalkozik. Amint a dal is mondja, ostábla mellett ülve, Dongai Ferosz be elfeledte már szép messzi randát. Az a másik személy pedig, akinek a fején korona, a kezében királyi pálca van, Nagy Károly császár, akit Melisendra atyának tartanak. Nagyon rossz kedvű, hogy veje tétlenségét és könnyelműségét látja, és éppen azért jön, hogy megpirongassa. Tessék csak nézni, milyen hevesen, milyen haraggal száll szembe vele. Az ember majdnem azt hinné, hogy királyi pálcájával legalábbis fél tucat ütést sózott veje nyaka közé. Sőt, egyes történetírók azt állítják, hogy oda is sózott, mégpedig ugyancsak keményen. És mikor már jól lehordta, mennyire általmára van a becsületének, hogy nem is törődik felesége megszabadításával. Azt mondják, így szólt hozzá, most már láss, elég a szóból. S lássák most kegyelmetek is, hogyan fordít neki hátat a császár, s hogyan hagyja magára a felbőszült Gongai Feroszt, amint harabjában nagy messzire eltaszítja a saktáblát, bábústul, fegyverzetét követeli septiben, unokaöcsétől, Don Roldántól pedig körcsönkéri kardját, Durindanát, de az Don Roldán nem akarja kölcsönadni, inkább felajánlja szolgálatát, hogy elkíséri a veszedelmes útra. A bátor haragvó meg ezt az ajánlatot utasítja vissza, s azt mondja, elég lesz ő egymaga is felesége kiszabadítására, még ha a föld kellős közepének mélységébe volna is elrejtve. S azzal aztán magára ölti fegyverzetét, hogy menten útra kelhessen. Most pedig fordítsák tekintetüket az amott látható toronyra. A Zaragóza várának egyik tornya, ezt a várat ma Alja Feriának nevezik. A hölgy pedig, aki mór öltözetben az erkélyen megjelenik, a páratlan Melisendra. Számtalanszor alá-alá tekint a Franciaországba vezető útra, s azzal vigasztalódik fogságában, hogy szüntelen Párizsra és férjére gondol. Vigyázzanak a most következő új jelenetre. Párját talán sohasem látták. Tessék csak nézni azt a mort, ujját ajkára szorítva, csendesen, zajtalanul Lábujhegyen lopogozik Melisendra háta mögé. S tessék csak nézni, milyen hatalmas csókot cuppant ajkára, a hölgy pedig hogyan köp egyet, s hogyan törülgeti inge fehér ujjával a csók helyét, hogyan jajgat és tépi szép haját, mintha haja volna a vétek oka. De nézzék azt a komor férfiút, amott áll az oszlopos csarnokban, ő Marsilio, Sansuenya királya. Alig, hogy meglátta a mort szemtelenségét, azonnal megparancsolta, hogy fogják el, s bár közeli rokona és igen bizalmas embere 200 korbácsütésre ítéli, s meghurcoltatja a város utcáin. Orra előtt kikiáltók, háta mögött pandúrok. Íme tessék csak nézni, már is indulnak, hogy végrehajtsák az ítéletet, bár még alig követte el a bűnt. Mert a móroknál nincs kihallgatás, nincs föllebezés, nincs vizsgálati fogság, mint mi nálunk. Fiú, fiú! Szólt ebben a pillanatban emelt hangon Don Quixote. Haladj te csak egyenes csapáson a történet elmondásakor. Ne csapongj se jobbra, se balra, hogy az ember meggyőződjék, mi az igazság, sok próba és bizonyságtétel szükséges. Pedro mester is kiszólt a színfalak mögül. Ne kotyogj, fickó, hanem azt tedd, amit ez az úr parancsol, az van rendjén. Egyszerűen mondd el a mondókádat, ne cifrázd, mert akkor szokott az ember belesülni, ha a legcikornyásabbat akarja kanyarintani. Értem, uram, válaszolta fickó, és így folytatta előadását. Az az alak ott, gaszkonyi köpenybe burkolózva, maga Don Guy Feroz. Hitvese már epedve várja. Most, amikor a szerelmes mór vakmerősége már elvette megérdemelt büntetését, Melisandre is jobb kedvel és nyugodtabban áll a torony ablakába. S íme férjével ered beszélgetésbe, azt hiszi róla, hogy valami utas. Párbeszédjük a románc szavaival folytatódik. Lovagúr, Frank Homba érve, kérdez Guy Feroz felől. De nem akarom folytatni, mert a szószaporítás unalmas. Elég, ha látja, hogy Don Guy Feroz most felfedi kilétét. Melisandre pedig örvendező arcával értesünkre adja, hogy felismerte, s mi több, leereszkedik az erkélyről, hogy férje mögé üljön a nyerekbe. De jaj, micsoda szerencsétlenség! Íme alsó szoknyájának egyik csücske beleakad az erkély vasrácsába, s a hölgy ott függ a levegőben, s nem juthat le a földre semmiképpen. Azonban nézzék, hogyan segít a kegyelmes ég a legnagyobb szükségben. Íme Don Guy Feroz oda siet, és kisebb gondja is nagyobb lévén reped, hasad-e a drága alsó szoknya, megragadja feleségét, s egyetlen mozdulattal lerántja. A következő pillanatban már fölvette lovafarára, férfi módra, s meghagyta neki erősen kapaszkodjék ő belé, úgy fogja át karjával, hogy keze keresztbe legyen férje mellén, így majd nem esik le, ha Melisandre asszony nem szokta is meg az efféle lovaglást. Tessék most arra figyelni, hogy a paripa vidám nyerítése mély híven kifejezi, mennyire örül, hogy urát és asszonyát hordozhatja, éj bátor és éj szép terhet. Íme már hátat fordítanak a városnak, indulnak, s nagy örömmel boldogan térnek a Párizsba vezető útra. Menj békével, ó páratlan, hű szerelmes pár! Éj bántatlanul vágyva vágyott hazádba, s szerencsés utazásodban semmi akadályt se gördítsen eléd a sors. Lássák, barátaitok és rokonaitok, hogy békében és elégedettségben telnek napjaitok, és érjétek el Nestor korát! Ne kotyogj, fickó, szólt közbe emelt hangon másodszor is Pedro mester. Csak egyszerűen, semmit se ér a cifrázás. A magyarázó egy szót se felelt, hanem folytatta az előadást. Itt is akadt henye szem, amely mindent észrevett. Meglátta Melisandre földre szökkelését, lóra pattanását, s mindjárt hírül vitte Marsziliónak. A király azonban harci riadót fúvatott, milyen gyorsan csak fegyverkeznek, nézzék, az egész város milyen mecsetjének, tornyában csengbong a harang. Az ugyan nehezen, szólt közben most Don Quixote, ami a harangokat illeti, azzal ugyan elvertették a súlykot, Pedro mester, mert a móroknál nem szokás harangozni, hanem dobolnak, és olyasfajta sípokat fújnak, mint nálunk az oboa. Hogy Sanseñuában harangoznak, az már mégis szarvas hiba. Pedro mester mindjárt félbeszakította a harangozást, és így szólt. Nem éltóztassék ilyen apróságokon fennakadni, Don Quixote uram, s ne kívánja, hogy minden a leges, legtökéletesebb legyen. Az lehetetlen. Hát nem adnak elő nálunk manapság 100 meg 100 színdarabot, tele ízetlenséggel, sületlenséggel, s mégis a legnagyobb szerencsével futják meg pályájokat. Nem csak, hogy megnézik, hanem meg is tapsolják, meg is csodálják őket. Folytasd, fiú, hadd beszéljen, ki mit akar. Csak az én erszényem teljék. Mit bánom én, ha annyi hiba van is a darabban, mint foltocska a napban? Az már igaz, jegyezte meg Don Quixote. A fiú pedig folytatta. Nézzék, uraim, mély nagyszámú fényes lovassereg rohan ki a városból a két keresztény szerelmes üldözésére. Hány meg hány trombita harsog, hány meg hány részsíp süvít fel, hány meg hány kis és nagy doppereg. Bizony félek, hogy elérik, s tulajdon lovuk farkához kötve visszaviszik őket. Ez bizony rettenetes látvány lenne. Don Quixote pedig látva a tengernyi pogányt, s halva a nagy zengés bongást, úgy találta immár ideje, hogy a menekvők segítségére siessen. Talpra szökött hát, s hatalmas hangon így kiáltott. Semmiképp se fogom eltűrni, hogy az én koromban, s szemem láttára, valami sérelemesség oly híres lovagon, s vakmerő szeretőn, mint Don Guy Feroz. Vissza, te alávaló csőcselék! Ne üzzétek, s üldözzétek, különben én velem gyűlik meg a bajotok. Ezután kirántotta kardját, egyugrással a színpad előtt termett, és soha nem látott düvel és gyorsasággal rettenetes kardcsapás záport zúdított a mórbábukra. Az egyiket csak eldöntötte, a másikat levágta, ennek fejét vette, amazt ketté hasította, és suhintott akkorát is, hogyha Pedro mester le nem bukik, meg nem lapul, s be nem húzza a nyakát, szent igaz úgy lecsippenti a fejét, mintha marcipánból volna. Pedro mester hangosan rákiáltott. Megálljon kegyelmet, Don Quixote uram! Gondolja meg, hogy nem igazi mórokat szabdal, vagdal, öldököl, gyilkol, hanem csak tésztabábokat. Jaj, nekem, jaj, szegény, bűnös fejemnek! Oda vagyok! Vége az egész vagyonomnak! De szavak csak farrahány borsók maradtak, és Don Quixote egyre ütött, vágott, szurkált, szabdalt, úgy zuhogtak csapásra, mint a sűrű zápor eső. Nem lehetett volna elmondani két hiszek egyet, de már is tönkreverte az egész színházat, diribbé darabbá a zsinórzatot, a bábokat. Marsilio király pogány egy sebet kapott, Nagy Károly császárnak pedig ketté hasította koronáját, koponyáját. A nézők köz szörnyű volt a felfordulás, a majom ilyetében a ház tetejére menekült, az unokaöcs remegett, az apród reszketett. De magának Sancho Panzának is inába szállt a bátorsága, mert, amint utóbb a zivatar elmúltával, még esküvel is bizonyította, ilyen égtelen nagy haragban még soha se látta gazdáját. Midőn a bábszínház már végképp elpusztult, Don Quixote kissé lecsillapult, s így szólt. Szeretném, ha ebben a pillanatban magam előtt láthatnám mindazokat, akik nem hiszik és nem is akarják hinni, mennyire hasznára válnak a kóborlovagok ennek a világnak. Mert lám, ha én most nem vagyok, mi lesz abból a jó Dongai Feroszból, s a bájos Meszelindrából? Ezek a kutyák minden bizonnyal utolérték volna őket, s tudom, lett volna aztán hadd elhadd. Szóval, éljen a kóbor lovagság, éljen mindennél inkább, ami a földön él.
Éljen, éljen,
nyögdécselt Pedro mester. Én pedig gebedjek meg, ha már annyira semmivé lettem, hogy Don Rodrigo királlyal együtt elmondhatom. Még spanyolhon úra tegnap, s ma már nincs egy árva oszlop, mit enyémnek mondhatok. Nincs egy fél órája, de csak fél minutája sincs. Még királyok és császárok ura voltam, istálóim, ládáim, zsákjaim tele voltak lóval és mérhetetlen pompával. Most pedig oda vagyok, semmi vagyok, szegény vagyok, koldús vagyok, s ami a legfőbb, majom nélkül vagyok, mert tudom Istenemre, véres verejtékembe fog kerülni, amíg megint előkeríthetem. S mindezt a lovagúr meggondolatlan dühének köszönhetem, pedig azt mondják, hogy kegyelmed az árvákat gyámolítja, a ferdességeket eligazítja, s egyéb könyörületes dolgokat cselekszik. És csupán velem szemben hagyta cserbe sok nemes szándéka, hogy az Isten áldja meg mind a két kezével. Szóval a búsképű lovagúrnak az volt a hivatása, hogy búsá tegye a képemet. Sancho Panza szíve nagyon megesett Pedro mesteren. Mindjárt így is szólt hozzá. Ne sírj, ne ríj, Pedro mester, megszakasztod a szívemet. Ne félj, van az én uram olyan jó katolikus keresztény, ha belátja, hogy neked valami kárt tett, meg is tudja, meg is akarja búsásan téríteni. Ha Don Quixote úr megfizeti elpusztított bábóim egy részét, azzal is beérem. Ő pedig megnyugtatja lelkiismeretét, mert aki más vagyonát gazdája akarata ellenére magára tartja, az nem adja vissza, és nem üdvözül. Úgy van, helyesel Don Quixote. Csak hogy én magától, Pedro mester, semmit el nem vettem. Hogy nem vett el? Ámult Pedro mester. Hát ezt a sok roncsot, ami itt hever a kemény, terméketlen földön, ugyan kiszórta széllyel, kipusztította el más, mint a hatalmas kar legyőzhetetlen ereje. Kiék voltak ezek a bábúk, ugye az enyémek? Aztán ugyan mivel keresem én a kenyeremet, hanem a bábúimmal? De most már csak ugyan szilárdan hiszem, szólt közbe Don Quixote, hogy a varázslók, akik üldöznek, először a magok valóságában állítják szembe elém a tárgyakat, s aztán elváltoztatják, ahogy akarják. Igaz lelkemre mondom, uraim, hogy szó szerint vettem, ami itt történt, és hogy Meszilendra, csak ugyan Meszilendra. Dongai Feroz, Dongai Feroz, Marsilio, Marsilio, Nagy Károly meg igazán Nagy Károly. Ezért ragadott el a harag, s kóbor lovag tisztemet betöltve segíteni akartam a menekvőkön, s így a legjobb szándékkal tettem, amit tettem. Ha fonákul ütött ki, annak nem én vagyok az oka, hanem gondos üldözőim, Mégis, bár nem rossz indulatból cselekedtem, kész vagyok kártérítésre ítélni magamat. Mondja meg, Pedro mester, mit kíván az elpusztított bábukért, és ime felajánlom készségemet, hogy kemény, pengő spanyol pénzben rögtön megtérítem az egészet. Pedro mester mélyen meghajolt, és így szólt. Kevesebbet nem is vártam a hős Don Quixote de la Mancha páratlan keresztény érzületétől, hiszen minden szükségben szenvedő és szorongatott vándor igazi támasza és gyámolítója. A fogadós úr és a nagy Sancho Panza legyen a becsüs és közben járó kegyelmed, és én közöttem, hogy mit érnek vagy érhetnek a pocsékáltett figurák. A fogadós és Sancho elvállalta a tisztséget, Pedro mester pedig azonnal fölemelte a levágott fejű Marsiliót, Zaragoza királyács, így szólt. Világos, hogy ezt a királyt teljesen lehetetlen megint helyrehozni. Én hát úgy tartom, ha ugyan a többiek is egyetértenek velem, hogy haláláért, kimúlásáért, elpatkolásáért ötöt fél reált minden esetre követelhetnek. Tovább, mondta Don Quixote, ezért a tetőtől talpig érő hasadásért, folytatta Pedro mester, a kettévágott nagy Károly császárt védve, nem sok lesz, ha 5¼ reált kérek. Nem is kevés, jegyezte meg Sancho. De nem is sok, vetette ellen a fogadós, hanem hát egyeztessünk, s mondjuk kerekszámmal 5 reált. Maradjon 5¼ reál, mondta Don Quixote, mert egy ilyen főben járó szerencsétlenségnél 1/4-del több vagy kevesebb csak ugyan szóba sem jöhet. Pedro mester pedig siessen, mert itt a vacsora ideje, és én úgy érzem, mintha éhes volnék. Ezt a bábot, folytatta Pedro mester, mert hiányzik az orras, csak fél szeme maradt, pedig valaha a bájos, Messilendra volt, úgy hiszem, igen méltányosan 2 reál és 12 maravédire becsülöm. Megint az ördög mesterkedett, mondta Don Quixote, ha Melisendra el nem jutott férjével legalább Franciaország határára, hiszen a lovuk, amint én láttam, nem is szaladt, hanem szinte röpült. Nincs hát semmi szükség, hogy velem nyúl helyett macskát vetessenek. És ezt az oratlan mezirendrára állítsák elém, míg az igazi, ha alkalma van, már javában molatozik férjével Franciaországban. Adja meg Isten mindenkinek a magáét, kedves Pedro mester. Azért járjunk egyenes úton és becsületes szándékkal. Most pedig folytassa. Pedro mester látva, hogy Don Quixote már megint balra kanyarodik, s hogy már-már megint a régi nótát fújja, nem akarta körmei közül kiereszteni, és ezért így szólt. Akkor hát ez csak ugyan nem Melisendra, hanem bizonyosan valamelyik szobalánya. Beérem hát, és megelégszem 60 maravédivel, ha megadják. Így szabta meg a többi szétvert bábú árát is. A becsüsök aztán kissé leszállították, úgyhogy mindkét fél elfogadta. Az egész összeg 40¾ reára rugott, amit Sancho azonnal ki is fizetett, Pedro mester azonban ráadásul még 2 reált kért a majom kereséséért. Add oda neki, Sancho, mondta Don Quixote, ha nem is a majomért, de a bajomért, mert szívesen adnék akár 200 reál borravalót is, ha valaki teljes bizonyossággal hírt tudna hozni, vajon Doña Melisendra és Don Guy Feroz csak ugyan Franciaországban vannak-e már az övéik között. Senki se tudná ezt jobban megmondani, mint az én majmom, szólt Pedro mester, csak hogy most az ördög se tudja megfogni. Egyébként azt tartom, hogy ragaszkodása még az éjség, majd hozzám hajtja az éjjel. Ha Isten új reggelt enged érnünk, majd meglátjuk. Így hát a bábszínház vihara végképp lecsillapult, s mindnyájan békén és barátságosan egyetértésben vacsoráltak együtt Don Quixote költségén, mert egész a túlságig bőkezű volt. A lándzsás és alabárdos ember még jóval pitymallat előtt útra kelt, hajnalhasata után pedig a licenciátus unokaöccse és az aprót búcsúzott el Don Quixote-tól, amaz, hogy hazatérjen, emez pedig, hogy folytassa útját, aminek megkönnyebbülésére Don Quixote 12 reált adott neki ajándékba. Pedro mester többé semmiféle szóváltásba se akart keveredni Don Quixote-val, mert nagyon is jól ismerte. Így hát még a napnál is korábban felpislantott, összeszedte sátorfáját majmostul együtt, s ő is ment a maga kalandjait hajhászni. A fogadós nem ismerte Don Quijotét, ezért nem tudta, mint csodálkozzék inkább, bolondságain-e vagy bőkezőségén. Ura parancsára Sancho végül a vendéglőst is kifizette az utolsó fillérig, s reggel mintegy 8 óra tájban elbúcsúztak, fölkerekedtek, és útnak indultak a fogadóból. Menjenek, hagyjuk őket, mert meg kell ragadnunk az alkalmat, hogy egyetmást elmondjunk, ami világosabbá teszi ezt a nevezetes történetet.